60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket, a mai adás szerkesztőjét, Somogyi Ágnest hallják. Lassan búcsút kell vennünk ettől a gyönyörű tavaszias ősztől, amit elég sokáig élvezhettünk. Szint váltott a természet, hosszabbak és hűvösebbek lettek az éjszakák. Jól esik az otthon kuckó melege. Ez az elcsendesedés ideje is. Bár ez csak a látszat. Mert ugyanakkor országszerte egymást követik a fesztiválok, a szüreti mulatságok, érdekes előadások, szinte zavarba ejtő a választék. Mi csak a következő egy órára szeretnénk a figyelmüket megnyerni. Hogy mivel? Ajánlunk kiállításokat, bemutatunk egy amatőr fotókört, megismerkedhetnek a Finn-Magyar Baráti Társaság működésével, hallhatnak egy fordulatos művészpályáról, és bekukkantunk a főváros egyik legrégebbi tisztítószalonjába is. Ez a mai programunk, válogassanak kedvükre, jó szórakozást kívánok hozzá! Sokszor halljuk, hogy a mai nyugdíjasok aktívabbak, sőt, szeretnék korábbi vágyaikat, álmaikat megvalósítani. Az Új Budai 60 plusz projekt pontosan ezt segíti, amelynek keretén belül több amatőr alkotókör is elindult. Így például a 60 plusz fotókör.
Mai vendégem Áment Zsóka, riportertársam a Civil Rádióban, akit úgy faggatok, nem mint riportert, mint fotóművészt, aki a 60 plusz fotókörnek a vezetője. Kedves Zsóka, hogy alakult meg ez a fotókör?
Az elnevezésből adódik, hogy 60 pluszos tagjaink vannak, és mielőtt hozzákezdenék a történethez, én nem vagyok fotóművész. Nincsenek fotóművész diplomáim, sem a magyarországi, sem a külföldi szervezeteknél. Törekszem majd rá, de nem ez a célom. A 60 plusz fotokör megalakulása az Újbudai 60 plusz programhoz kapcsolódik. Ez a program 2008-ban indult el, a fotokör pedig 2009-ben alakult. Olyan célokat tűztünk ki, hogy az előzetes fotóismeretekkel nem rendelkező nagypapák és nagymamák számára digitális alapismereteket adunk, megtanítjuk őket ketyerével fotózni, így nevezem ezeket a kis gépeket, amelyek nagyon jó képeket csinálnak, de ugye nem a fotótechnika minőségi gépei. A kezdet nagyon érdekes volt, mert a 60 plusz programhoz kapcsolódó helytörténeti beszélgetéssel kezdődött, ami után úgy gondoltuk, hogy érdemes a fotókör megalakulásával foglalkozni. Az ott jelenlevő beszélgető társak közül alakult az alapító csoport, ezek közül négyen még ma is aktív tagok, és a későbbiekben az Új Buda újság felhívására jelentkeztek a többiek. A létszám nagyon változó, mert igaz, hogy hobbi szinten csináljuk a foglalkozásokat, de ez a hobbi szint is azt jelenti, hogy bizonyos ismeretek elsajátítása, hogy úgy mondjam, kötelező, mert ha nem sajátítod el, nem tanulod meg a gépkezelést, nem csinálsz képeket, akkor nem lesz a csoportos kiállításon képed, vagy nem készülsz önálló kiállítással. Túl vagyunk már a 44. csoportos kiállításon, és nagyon sok klubtagunk csinál egyéni kiállítást. Pontosan 23 egyéni kiállítás volt a majdnem 10 év alatt.
A témák, amikről a kiállítások szólnak, illetve azok a képek, amik ki lesznek állítva, miköré csoportosulnak főleg?
A kezdet-kezdetén teljesen kötetlen volt a téma. Mindenki olyan képet hozott, ami neki a legkedvesebb volt, vagy a legjobban sikerült. Tehát voltak családi fotók, tájképek, épületfotók, virágfotók, tehát egy ilyen mindenféle, mondhatnám. Aztán a beszélgetések során egy kicsit szorítottuk ezt a témadolgot. Én próbáltam más klubokhoz hasonlóan olyan témákat javasolni, amelynek a képeit könnyűszerrel el lehetett készíteni. És mivel Újbuda Karinti Frigyesről, illetve Kosztolányi barátságáról is nevezetes, hiszen itt működik a Hadik Kávéház, nagyon hamar elkövetkezett az az időszak, amikor Karinti, illetve Kosztolányi verseihez illusztrációs kiállítást tudtunk szervezni. Ezt megelőzően azért iparkodtunk, vagy igyekeztem jobban mondva, a évfordulókhoz, vagy neves ünnepekhez kapcsolódni. Például a kezdet-kezdetén mindig a március ünnep, a nőnap, vagy a pedagógus nap, illetve hát a decemberi karácsonyi ünnepek köré kapcsolódtak kiállítások. Most már tervszerűen csináljuk, és a klubtagok megkérdezése után úgy választunk címet, hogy mindenki a legújabb fotóival tudjon szerepelni.
Érdekes, hogy a képek java része, több kiállításon is részt vettem már, mint a természet köré csoportosulnak, függetlenül a témáktól. Természetesen ott vannak az épületek is mellette, de természetbe ágyazva. A Karinti kiállításon azt tetszett a legjobban, hogy csodálatosan választottátok ki azokat a verseket, azokat az írásokat, amelyek egy-egy képhez kapcsolódtak.
Nem akartam, hogy egyforma képek egyforma illusztrációs szöveggel szerepeljenek, és ezért az utolsó válogatásnál én döntöttem el, hogy mi kerüljön falra. Ez nagyon nehéz feladat, mert az előző kiállítások zsűrizésénél belefutottunk abba a nehézségnek nevezném, hogy hasonló képek ugyanazzal a szöveggel jelentek meg, és ez a néző számára egy kis zavart jelenthetett volna. Az egyik karinti kiállítás, ami a költő életművéről szólt, az tematikájában úgy épült föl, hogy a születésétől a haláláig. A második, ami jelenleg is látható a Bölcső utcában, az pedig az illusztrációkhoz kapcsolódott, a vers illusztrációkhoz. Mondjuk ez egy kicsit könnyebb volt, mint az előző.
A képeknél, a karinti kiállításon, most itt szabadkozol a írások válogatásával kapcsolatban, de mindenki, aki látta és olvasta, hozzáfűzett az idézeteket, mindenki azt mondta, hogy találó. Jobbat nem is lehetett volna ezekhez a képekhez választani. Rendszeres ez, hogy a kiállításokon vannak a képekhez idézetek, nem csak címek föltüntetve?
Ez csak akkor alakul így, ha kifejezetten költőkhöz, írókhoz kapcsolódik a kiállítás, egyébként nem. De visszatérve a kiállításokra, a jelenlegi kiállításunk, ami a Kérő utcában van, az az időskorú emberek hobbiával foglalkozik, és az a címe, hogy nem csak a 20 éveseké a világ, és itt szinte minden téma szerepelhet, ami velünk kapcsolatos, illetve a kortársainkkal. Következő kiállításunk címe pedig az lesz, hogy akarsz-e játszani, Kosztolányi versehez kapcsolódik, amihez most gyűjtjük az anyagot. Nem tudom, hogy versidézetek lesznek-e, azt gondolom nem, de ha nagyon fontos, akkor ki lehet emelni 4-5 olyan sort, ami nekünk is, a nézőnek is szerintem örömet fog okozni, ha látja a versot és a hozzá készült képet. Egyébként nagyon köszönjük az önkormányzatnak, hogy a 60 plusz programban mi ingyen kapjuk a termet. Segítettek abba, hogy a fotokör működéséhez bizonyos dolgokat megkapjunk, helyett azon kívül a kezdet-kezdetén támogatást a pályázatoknál, és anyagi támogatást a jelenlegi képkeretek és paszpartuk elkészítésénél. Ez nagyon nagy segítség, mert tudom, hogy más klubok súlyos anyagi áldozatok árán tudnak csak működni.
Hát nem egy olcsó mulatság, az ténykérdés. Ha nem titok, elárulnád nekem, hogy a Kosztolányi kiállítást milyen témájú képekből fog összeállítódni. Miket tesztek be Kosztolányi kapcsán? Fényképek, arcképek, helyszínek, vagy erről nem lehet beszélni még?
A cím magáért beszél. Játszani fogunk.
Tehát a képek a játszásról szólnak. Ezeken a foglalkozásokon, amit kedden szoktatok tartani, hogy érzik magukat a résztvevők? Milyen a hangulat?
Őket kellene megkérdezni.
De hát te látod, tapasztalod, hogy örömmel
jönnek. Szeretnek ide jönni, többségében úgy gondolom, és nem is az érzelemvilághoz kapcsolódik talán, inkább az alkotó munkához. Az nagyon jó érzés mindenkinek, ha a saját maga által kitalált és elkészített képet kiállításon látja a falon, illetve a család megnézi és gyönyörködnek benne. Szerintem ez mindenkinek egy élmény, egy visszaigazolás, hogy nem tölti a napjait fölöslegesen, és nagyon jó érzés az alkotási folyamat maga, hogy még ebbe a korba is érdemes csinálni.
Tehát amikor bejön a fotós a szakkörbe, megmutatja a képét, nézzétek, mit hoztam, és akkor rácsodálkoztak, és a kölcsönös öröm, a megszólítás öröm az él és működik?
Igen, bár legtöbbször csak a csoportos kiállításokon, mikor fölkerülnek a képek a falra, mert ezek a klubfoglalkozások fotósétából állnak, illetve sokszor képválogatásból is. Nem mindig van aha élmény, hogy hú, ezt én is megcsinálhattam volna. Inkább a zsűrizésnél és annál az utolsó periódusnál, amikor gyönyörködünk egymás képeiben, fotóiban.
Hát nagyon szépen köszönöm, kedves hallgatóink, Áment Zsókával Meskó Bánk beszélgetett.
Barátságot nem csak két ember, hanem népcsoportok is köthetnek egymással. Torda Judit finnországi útján találkozott a Finn-Magyar Baráti Társaság egyik vezetőjével. A beszélgetés körülményei sajnos elég zajosak voltak, és ezt már nem tudtuk utólag kiszűrni, ezért elnézésüket kérjük.
Kevesen tudják, kevesen ismerik fel, hogy ez a gyönyörű dallam, ez a finn himnusz. A beszélgetés aktualitását az adja, hogy közeledik a finn nemzeti ünnep. Finnország függetlenségét 1917. december 6-án kiáltották ki. Rovaniemiben készült interjú a finn-magyar baráti társaság elnökével, vezetőjével, akit Réjó Szulászálminak hívna. Segítségemre volt Major Árvácska, aki finn-magyar tolmács.
Tässä erilaisten kielitutkijoiden ja kirjailijoiden ja taiteilijoiden välillä.
Finn-magyar társaságot 1950-ben alapították, de a finn-magyar barátság sokkal régebbre vezethető vissza. Nagyon sok művész, irodalmár, képzőművésznek volt kapcsolata Finnország és Magyarország között.
Gondolja, hogy ennek az az alapja, hogy a magyarok és a finnek egy nyelvcsaládból származnak, illetve egy helyről jöttek.
Kül ez a kielisokulásos on.
Az nyilvánvaló, hogy a nyelvi rokonság közelhozott bennünket, de arra épült az a barátságérzés és szeretet, ami talán még túllép a nyelvi kapcsolat fontosságán is.
Én most vagyok először Finnországban, és mélyen meghat engem az embereknek a szívélyessége, a barátságosság, jó kedve, a nyugalma. Szóval valahol a magyaroknak egy kicsit ellentét.
Ja, kyllä mellett tietynlainen.
Hogy mindenképp kell legyen valami nagyon mély belső közösség, miközben tényleg mások vagyunk. De valahol mégis még az is közel hoz, hogy a másikban mást látunk.
A magyar-finn baráti társaság mikor alakult?
Helsingissähän se syntyi silloin ensimmäinen.
Hogy 1955-ben alakult meg hivatalosan állami szinten, azóta 43 helyi szervezet alakult, a központ az Helsinkiben van, hogy gyakorlatilag minden helyi szervezet ehhez a központhoz tartozik. 2500-ra tehetjük a tagok számát.
Mind a három szervezetben.
Ugye a Rovaniemi szervezet történetem egy Széja nevű hölgyhöz viszel, aki a két háború között, mint sokan mások finnek levelezésben állt magyar fiatalokkal, és Széja volt szerelmes Magyarországba, és végül is az ő lelkes munkája nyomán tudta rávenni a Rovaniemeket, először csak a polgárokat vagy itt lakókat, aztán pedig a hivatalosságot, akkor fontos ez a barátság.
Hallottam, hogy nagyon sok magyar várossal van kapcsolatban, tehát testvérvárosi kapcsolatban is vannak Magyarországban.
Rovaniemelläkin
on kaksi ystävyys.
Eredetileg Veszprém volt a testvérváros Veszprémben, később Rovaniemiben 74-ben alapították a finn-magyar társaság helyi szervezetét. Ajka lett a Rovaniemen körüli, mondjuk azt, hogy járásnak a testvértelepülése, de miután ezeket a környező területeket hozzácsatolták Rovaniemihez, ezért tulajdonképpen most Rovaniemi-nek két testvérvárosa van, Ajka és Veszprém.
Miben nyilvánul meg ez a kapcsolat? Mert gondolom, hogy a levelezésen túl, meg ma már az internetezésen túl, személyesen is találkoznak egymással.
No. Tietysti meidän kaupunkien välillä on erilaista virallista.
A város hivatalos csatornákon kapcsolódik a magyar, a finnváros hivatalos csatornákon kapcsolódik a magyar városok, tehát az egykori tanács, mai önkormányzati vezetőknek van kapcsolat, és az adott osztályoknak is. Tulajdonképpen Réjó, aki a ma vezetője finn-magyar társaságnak a városnál dolgozott, és így egy hivatalos út révén került kapcsolatba. Hogy a kapcsolatok nagyon sokszínűek, a zenekarokon, a pórusokon át, tánccsoportokig, Rovaniemi-nek különösen nagy hagyományai vannak a néptáncban. Megpróbáltuk úgy kiszélesíteni, hogy minél mélyebb kapcsolatok is legyenek, főleg szakmai kapcsolatok, tehát például fogyatékos emberekkel való foglalkozást tanulmányoztunk Magyarországon, a magyarok is itt nálunk. Volt olyan autószerelők, mentek Magyarországra, és legutóbb pedig képzőművészeket cseréltek.
És hát ott van a zene, aminek nincs se nyelvi akadálya, meg nyelvi határai sincsenek, és hát rengeteg kórus énekel.
Meillä on tulossa muun muassa nyt.
Szeptemberben van hagyományosan a Rovaniemi hete, ahol mindenféle kulturális eseményeket szervezünk, és többek között a a magyar finn testvériségnek a kulturális pillanatait is benne. És ilyenkor szokásos, hogy meghívjuk, és jönnek a testvérvárosokból küldöttségek, és hát természetesen azok találkoznak az itteni.
Személyes kapcsolata van-e valakivel Magyarországon? Vannak-e barátai, ismerősei?
Kyllä. Meitä nimenomaan suomalaisia yhdistää Unkariin hyvin paljon.
Természetesen megvannak a nagy városi kapcsolatok, de ez vagy eleve egy meglévő személyes barátságból született, vagy hozott olyan személyes barátságokat, ami nekem is van Veszprémben, és Ajkánkin, és minden finnek, akinek kapcsolata van Magyarországon.
Mi a véleménye a magyarokról?
Hiszem, akkor köszönhetem, mi te unkarilaisz?
Voitte kysyä henkilökohtaisesti.
Etäpäivä kokteliaana.
Henkilökohtaisesti pidän unkarilaisista.
Tudom mondani finként, hogy számunkra a magyarok nagyon színesnek tűnnek, nagyon vidámnak, és nagyon, nagyon elevennek, kedvesnek, és nagyon jó barátok számunkra, finnek számára.
Nagyszerű. Itt tartsuk meg ezt a barátságot. Köszönöm szépen az interjút.
A Társművészet Művésztársak című kiállítás egy munkakapcsolat és barátság kibontakozását idézi meg Kner Imre és Mata János között olyan levelek alapján, amelyeket a Békés megyei levéltár őriz. A kiállítás alapját ez a levelezés adja. A rendezők pedig a levéltár igazgatója dr. Erdész Ádám és Kner Imre unokája Kéri Pálné, akit önök jól ismernek, hisz Kéri Juli néven műsorokat szerkeszt, és a következő interjút is ő készítette.
Egy szokatlan kiállítás megnyitóján vettem részt, ahol két művészember pályájának találkozásáról van szó. Bizonyos fokig egy szűk szakmai körben ismert két emberről van szó, de hogy kik is ők, arról megkérem Erdész Ádámot, a kiállítás egyik rendezőjét, hogy beszéljen.
Az egyik művész Kner Imre, talán ő az, akinek a nevét azért mégiscsak széles körben ismerik, hiszen a két háború közötti magyar tipográfia megújítója volt, és a magyar könyvművészet egyik klasszikus alakja. A másik szereplő Mata János. Az ő nevét már alig ha ismerik, én is úgy gondolom, sőt, ha megkérdeznék az emberek többségét, hogy ki Mata János, ingatnák a fejüket.
Vagy maximum azt mondanák, hogy a Kukori és Kotkoda rajzolója.
Az már jó válaszolna, és az ő édesapjáról van szó. A Kukori és Kotkodát és számos Mata János rajzfilmet ismerünk, tudjuk, hogy milyen tehetségű ember volt. Nos, itt az derül ki, hogy volt kitől örökölnie a tehetségét. Mata János egy sokoldalú művész volt, fametszőkért vált ismerté a 30-as években, de írt verseket is, újságcikkeket is, és hogy színesebb legyen a paletta, hozzáteszem, hogy filozófiából doktorált a Debreceni Egyetemen. A képzőművészeti tehetségére a Debreceni Egyetem professzorai figyeltek fel, elsősorban a fametszetei miatt. Az Exodus kiadónak lett aztán az illusztrátora, és ő látta azt, hogy azok a fametszetek, amelyek az Exodus kiadó könyveiben megjelennek, nem egészen olyan szépek, mint amilyeneknek ő szerette volna.
De hol kapcsolódott a két művész?
A két művész éppen itt kapcsolódott, hogy ő megkereste azt a nyomdát, amely olyan szépet tud csinálni, amilyet ő szeretett volna. Talált egy fantasztikus kéziratot, Nagykállói Fényes István kéziratát, ami egy 1664-ról szóló verses krónika. Havi történeteket mond el Debrecenről, az akkori szörnyű viszonyokról, és ő minden hónap krónikájához készített egy fametszetet, 43 nyarán megkereste Kner Imrét, hogy vajon ezt a fametszetes könyvet gyomán mennyiért is nyomnák ki, vállalják-e egyáltalán.
Erre a levélre válaszolva alakult ki egy kapcsolat, ami ennek a kiállításnak a témáját adta.
Igen. Kner Imre akkor pályájának már a zenitjén álló ember volt, aki a 20-as évek barokk tipográfiai kísérletei után eljutott a klasszikus antikvához, pontosan tudta, hogy milyen könyvnek hogy kell kinéznie, mit kell csinálnia. Ám ebben az időben nem sok szép könyvet tudott csinálni, mert hogy a nyomdának az alapvető üzleti ága a közigazgatási nyomtatvány volt, és ebben az időben gyarapodott az ország, teljesen lekötötték a nyomdát, ezek a munkák, könyvmegrendelés viszonylag kevés jött. Ő akkor örült ennek a munkának, látta, hogy milyen szép könyvet lehet a Mata kéziratból csinálni, de azt is látta, hogy olyan művésszel áll szemben, aki még nem ismeri a nyomda technikáit. Egy kicsit töprengett azon, hogy vajon elfoglaltságai közepette belefogjon-e egy olyan nevelési munkába, amit ő már elvégzett például Budai Györggyel kapcsolatban is, akinek ugyancsak megmutatta, hogy egy kiváló fametszőnek mit is kell tudnia ahhoz, hogy a vésetei olyanok legyenek, amelyek gyönyörűek lesznek azután, hogy a papír elhagyja a nyomdagépet. No, Mata olyan szeretettel és olyan érdeklődéssel, olyan tisztelettel fordult a gyomai nyomda, illetve Kner Imre irányába, hogy ez rögtön el is indított egy nagy szakmai párbeszédet, amely mintegy két hónapon keresztül tartott. Hetente olykor kettő hosszú levelet váltottak, 6-8 oldalas gépelt levelek indultak Debrecenbe Kner Imrétől, 4-5 oldalas kézzel írott, 18. századi stílusban formált levelek érkeztek válaszként Debrecenből, mindenről szót ejtettek, művészeti alapkérdésekről, a nyomdászatról, majd tovább mentek, az emberi magatartás, a korabeli társadalmi viszonyok fontos kérdéseit érintették, nagyon sokat beszéltek a tradícióról, ez volt az, ami a barátságot megalapozta, és aztán megindult a Fényes István féle krónikának a nyomdai munkája.
Ez a mostani kiállítás a kettőjük munkakapcsolatát mutatja be, levelezésre alapozva, ami, ha jól tudom, akkor 100 fölötti levélszámot jelentett.
Kicsivel több is, ha jól emlékszem, 101 levelet őrzünk a Békés megyei levéltárban, és hát ez egy nagyon izgalmas, érdekes, nem csak tartalmilag érdekes anyag, mégpedig annak köszönhetően, hogy Kner Imre indigós leveleket írt, megmaradt az egész párbeszéd, az is, amit a feladó írt, az is, amit a válaszoló. Ugye, levelekből kiállítást, ha nem lenne valami különlegesen érdekes bennük, nem lehetne csinálni, tehát kell, hogy legyen benne valami, ami kép, ami megmutatható, amit meg akartak mutatni a kiállítás rendezői. Ezek pedig a Mata János rajzai. Ő ugyanis rendkívüli módon vonzódott a 18. századhoz. A levelei úgy néznek ki, mint egy törölmetszett 18. századi levél, az alap egy merített papír, ezeket a korabeli levéltári iratokból vette ki, levéltáros volt a foglalkozása, kenyérkereső foglalkozása ebben az időben, és az üres oldalakat kiemelte, ezekben 18. századra jellemző megszólítással, betűformálással rótta a leveleit, nem is borítékba tette, hanem a korabeli módon összehajtotta és viaszpecséttel zárta le őket. És hogy az illúzió a múlt iránt még teljesebb legyen, olykor 19. századot idéző, könyvnyomatosokat idéző rajzokat tett bele fejlécre, máskor csak egy egyszerű iniciálét, rendkívül színesek ezek a levelek, és a kiállítás anyagának egy része ezekből a levélben szereplő rajzokból került ki.
Másrészt viszont volt egy megkezdett munkája.
Igen, mert amikor ez a krónika megjelent, akkor rögtön hozzáfogtak egy másik munkához. Matát rendkívül izgatta Csokonai Vitéz Mihály békaegérharc című munkája, intellektuális, gondolkodású ember volt, és a háború vége felé úgy gondolta, hogy ebben az eposzban benne van minden áttételesen, ami a korabeli társadalom kritikája is lehet. Hozzáfogtak a munkához, az első fametszet el is készült, próbanyomat is készült róla, ám ezt sajnos nem tudták befejezni, hisz Kner Imrét deportálták, és nem sokkal később Mata János is meghalt.
De azért mégis kiadásra került a könyv.
A kiadás az jóval későbbi, 1957-ből a fia, ifjú Mata János elővette ekkor édesapja barátainak kezdeményezésére apja vázlatfüzetét, megrajzolta a tervezett illusztrációt, és 57-ben jelent meg ez a könyv, akkor sem hétköznapi körülmények között, mert ifjú Mata János részt vett az 56-os forradalomban, le is csukták érte, és apja barátai annyit tudtak segíteni neki, hogy elérték azt, hogy minden nap kiengedjék a börtönből, hogy a kézzel színezendő rajzokat színezgethesse.
Maga a körülmények is nagyon izgalmasak, és szerintem felkelti sokak érdeklődését, hogy ezt a kiállítást megnézzék, ami december 12-ig lesz nyitva a Filmesházban. Most pedig köszönöm Erdész Ádámnak, hogy mindenről tájékoztatott minket.
Maradjunk még egy kicsit a művészvilágban. The Fire Tűztánc című műve, amit az imént hallottunk, az első magyar digiráma kísérőzenéje volt, amelyet Eyfert János nemzetközileg elismert fotóművész készített. A művész az idén töltötte be 75. életévét.
Mai interjú alanyom Eyfert János, fotóművész, sok nemzetközi és magyar kitüntetés birtokosa, 2012-ben vette át a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét. Megkapta Hódmezővásárhely díszpolgára címet és a Zuglóért érdemérmet. Azon kívül, hogy világszerte ismerik őt diaporámáiról, fotóiról. Hogy kezdődött a pályafutásod?
Hát úgy, hogy megszülettem. Ez viccesen hangzik persze, de fontos hangsúlyozom, hogy Hódmezővásárhelyen születtem, egy olyan városban, amelynek a külterületén Magyarország legnagyobb tanyavilága található még ma is. Mezitlábas kölyöknek, mert szerencsére ott még a kamaszkoromban is emlékszem, hogy nyáron hogyha nem is szabdában, hanem mezitláb jártunk. És az iskolai szünetekben, hogy a tankönyvre, tanszerekre valót úgy megkeressük, állami gazdaságokban, TSZ-ekben különböző munkákat kaptunk is. Hát ezek bármilyen furcsa, nem terhet, hanem élményt jelentettek. A Honvéd együttes táncosaként 17 évig munkálkodtam ezen a területen. Ezáltal közel került az ember a zenéhez, a színpadhoz, és hát nem mellékes dolog, hogy az általános iskolai, meg a gimnáziumi tanulmányai mellett a zeneiskolába hangszeres játékot tanultam. Dobott, klarinétot, végül a fuvolát választva.
Hogy került ide a fotó?
Hát
táncoltál?
Az később a Honvéd együttes turnéin kollégáim sokat fényképeztek, és akkor én is kaptam öcsémtől ajándékban Zorki 4 egy ilyen kisfilmes fényképezőgépet, és akkor megtanultam kezelni, rengeteg könyvtár, könyvet átlapoztam, elolvastam, autodidakta módon végül is egész jól képeztem magam.
És fotóriporter lettél.
Hát igen, és hát azt megjelölően az együttes turnéin is sokat fényképeztem. Csak a kollégáim biztattak, hogy hát, hogy ők úgy látják, hogy jó képeket csinálok, tudják pályázatra, és akkor egy ilyen sikeres másoddíj arra irányított engem, hogy egyre komolyabban megyem a fotográfiát.
Mikor kezdődött ez a pályád?
Ez 1968-ban, és akkor készültek azok a még ma is önálló kiállításaimon szereplő képek, mint a vágta, a tánc, a cirkusz, a fényvirágszófa, meg a többiek, és szerencsém volt, hogy a Budapesti Fotoklubnak a tagja lettem, és akkor 1971-ben, amikor már nagyon sok nemzetközi pályázaton, kiállításon nagyon komoly díjakat hoztam a többi magyarral egyetemben, akkor a Fotoművészeti Szövetségének tagja lettem.
Hogy jutottál el külföldre? Nagyon sok országba jártál, olvastam az életrajzodból.
Az utazásaim a Honvéd Együttes turnéig kezdődtek. Az egész országot bejártuk, aztán a szocialista országokat, majd a nyugati impresszáriók az együttest először Franciaországban, aztán más nyugati országokban is leszerződtették, de az utazások az együttessel India és Közel-Kelet, ami fotográfiai szempontból hihetetlenül nagy élményt jelentettek, és nagyon sok olyan kép készült, ami aztán később pályázatokon is.
Szóval kettős életet éltél. Táncoltál, fotóztál.
Ez teljesen természetes dolog, hogy...
Volt akkor, amikor fiatal voltál.
Igen.
Mikor hagytál föl a tánccal?
Egész pontosan 1978-ban váltottam, mert rájöttem, hogy egy fenékkel két lovat megölni nem lehet, és miután a tánc nagyon jól ment, gondoltam, hogy a csúcson fejezem be, és akkor egy képes hetilaphoz, Lobogó című elmászlaphoz kerültem, ahol a szakmának, szerkesztőségi munkának minden csinyát-pinyát átjelhettem, megtanultam.
Föl tudnád sorolni, hogy milyen pályázatokon milyen sikereket értél el, mert az én tájékozódásom szerint ez két oldalt tesz ki, csak a legnevezetesebbeket.
Ó, most azért vagyok egy kicsit gondban, mert föl tudnám jól is sorolni.
Melyik esett a legjobban, amire szívesen gondolsz, és a megmérettetésnek a csúcsa lehetne fotósok számára?
Az utóbbi két évben 2000-nél több fotómat fogadták el a nemzetközi fotószalonokon, pályázatokon, és 168 díjat sikerült így a képekkel begyűjteni. Ha kiemelnék egyiket, másikat, azt csak azért tenném, mert hogy érzékeltessem, hogy például a kínai kimondhatatlan nevű nemzetközi szalonon ott csak egy szerényebb, egy az Amerikai Fotográfiai Társaságnak egy ezüstérmét nyert az egyik fotóm, viszont az értékét az adja, hogy 95 országból több mint 5000 fotográfus küldött, ha jól emlékszem, 16 000, vagy tehát ilyen tömintelen mennyiségű képet, és a világ legjobb fotósaiból összeválogatott zsűri heteken át dolgozott a kiválasztáson, a díjazásra alkalmas képek kiemelésével.
Sok tanítványod van, tanítasz, és te mit szól a család mindenhez? Hogy fogadják a te sikereidet?
A fiam kitűnő grafikus, az egyik lányom főszerepeket kap különböző tévésorozatokban, a másik lányom pszichológus, nagyon eredményesen munkálkodik a iskola pszichológia területén, a harmadik Mómin textil szakon már egy EMA diplomát szerzett, most éppen Barcelonában egy fél éves ösztöndíjra tanul. Csak azt akarom ebben mondani, hogy ugye a családban nem én vagyok a nagy szám, és nem is szoktunk ezekről beszélni. Sokkal inkább egy olyan szeretetteljes légkört élvezek én is, amiben tulajdonképpen könnyű a nehézségeket vállalni.
Kedves hallgatóink, Eyfert Jánost hallották, aki azon kívül, hogy a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét megkapta, 150 önálló kiállítása volt, és 650 csoportos kiállításon vett részt fotós társaival.
Egy javítást kérek, 732 önálló kiállítás, és 2200 csoportos kiállítás, csak az utóbbi évben.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Félő, hogy gyorsan változó világunkból eltűnik a biztonságot nyújtó állandóság. Szerencsére még akad olyan vállalkozás, amely a múlt század elejétől létezik, és ma is fogalom. Ez a Tihi Tisztító a Bródy Sándor utcában. Ott jártam, kor nagyon barátságos fogadtatásban volt részem.
Ideértem az üzletet, a cégtábla, igen, mindent elárult. 1930-ban alapították, ugye itt vegytisztítás folyik. Az is, hogy Tihi Dezsőné és lányai tartják fönn ezt a vállalkozást. A két leány pedig nem más, mint Tihi
Andrea és Tihi Ildikó.
Megint beszélgetünk most egy kicsit, hogy hogy is jött létre ez a cég. Ennyi éven hát meg tudtak maradni, és végig magán kézben.
A nagymamám kezdte, a Vármegye utcában volt az első tisztítóüzlet, ami 30-as években tevődik vissza. Édesapám később került bele, 20-25 évesen. Utána később ezt államosították, ezt a Vármegye utcai üzletet, és ez az üzlet 53 óta van. Az 50-es években ez egy háztartási üzlet volt. Nagymamám itt lakott a közelben, a Bródy 14-ben, és sikerült valahogy ezt megszerezni, ezt az üzletet. Mellettünk lévő háza, Bródy Sándornak volt a háza, és mellett ilyen kis üzletsorok voltak, és ott volt ehely, tehát amiben most vagyunk,
az ős
volt a Schwarz bácsi, egy zöldséges, akkor a Hanti volt, a Szabó, és akkor a tisztítót. Ez bérlemény volt, a tanácstól bérelték, hogy megtalán ezt is most vagyunk. Engedélye meg volt a nagymamának. Rendszerváltás, és utána adták meg a lehetőséget, hogy meg lehetett vásárolni. És Kft-t alakítottunk, ekkor a Kft tulajdonába került maga az üzlet.
Hogy kerültek önök a szakmába?
Beteg lett édesapám, és a anyu itt maradt egyedül. 82-83. Tehát mi érettségit végeztük el egyetemre készülve. Be kellett segítenünk. Aztán ugye irány azonnal, mivel ezt szakmához kötötték, és édesanyám részére ez nem volt meg. Hát apukám volt a szakmabeli, akkor nekünk azonnal menni kellett a technikumba, hogy elvégeztük.
Hát mi kellett tanulni?
Hát a kémia, anyagismeret, gyártásismeret, festések, a fehérítések.
Azt gondolnám az ember, hogy megtanult, mint a minden csinyát-bínyát az édesapjától, vagy az édesapjától.
Na nyilván, a gyakorlat teszi a mestert. A lakás és az iskola között volt az üzlet, bejöttünk ide. Akkor itt láttuk a munkát, a folyamatokat, a feladatokat, besegítettünk, pasalni, számokat varni kellett. Pával mentünk a festőműhelybe, túloldalon volt a Bróni 9-ben egy festék részünk, ott is fel, festések voltak. Úgyhogy ebbe így beletanultunk, láttuk, szerettük is, tudtuk, hogy sokat dolgoznak anyukámék. Ez a betegség és a sorszerűség. Édesapám ugyanígy került a nagymama, édesanyja elvesztésével, vette át 63-ban.
A vendégkör környékbeliek? Vagy változott ez?
Én nagymamám kezdte. Hát onnét is van még, aki ismerte, és akkor ő az unokáját, anyja, a lányát, az ilyen nagyobb ruhaüzletek, ruhacégek, most hát tényleg, ami az Andrássy úton vannak, nagyon sok ruhatervező jár hozzánk, jelmeztervezők már kevesebb. Megcsináljuk a nagyon régi, kedves, idős nagymamának is a kabátját ugyanolyan szakértelemmel, de ezek a nehéz ruhák, speciális ruhák, ami mondjuk egy moszkino kosztümük, ami az 1 millió forint is, akkor azt tisztítsuk ki szakértelemmel, és akkor, hogy ne hibázzunk, de az olyan legyen, mint úgy korábban.
Mondjuk betér valaki ide egy ismeretlen eredetű foltos kabáttal, mi történik először?
Először is meg kell néznünk az anyagot. Tudjátok, székezben azért jelezve van, hogy hány százalék a műszál, de hány százalék a gyapjú, meg a többi kever dolog, azért az jó, ha megvan az. Pontosan, akkor nekünk kell úgymond eldönteni, hogy félel megbeszélni, mit ajánlunk.
Nagyon sok ruhá volt már a kezünkben, és már akárhogy nincs benne a textil, de tudjuk, hogy hova kell azt csoportosítani, mert nagyon fontos a szeparáció. Valamikor be van téve, hogy a textil kezdben csak egyszeresen lehet tisztítani, holott téves a beírás, ha betenném a vegyszeres tisztításba, akkor mennek
őre. Még félrevezetője.
Igen, tehát nagyon figyelni kell.
Hát a tapasztalat segít.
Nagyon, igen.
Ez felismerte az anyagot, igen. De még ott az ismeretlen eredetű folt.
Ez is a tapasztalat, hogy az ember azért látja a színéből, hogy oszlik el a szálba, hogy kicsit elágazás van, akkor azt mondjuk, hogy egy olajfolt, akkor azt már látjuk.
Na és akkor utána pedig jönnek a kezelések.
A vegytisztítás előtt elő kell kezelni a ruhát, és akkor vannak a különböző foltkezelőszerek, azt is tudni kell, hogy ugye milyen anyagra, milyen foltkezelőt szabad tenni. Persze. Például a vászonra nem nagyon lehet, mert azt kiveszi a szín, mert nem.
És ki lehet egy színes vászonból is venni az olajfolt?
Hogyne, ki lehet? Na ez a szakmai titok.
Az igazi sikerélmény nyilván az, hogyha eltűnt a folt, és éppen maradt az anyag.
Szóval tényleg nagyon örülnek, és akkor ez egy kis sikerélmény.
De hát nyilván nagy kihívás, amikor nem ilyen egyszerű a dolog, hogy sikerrel végződik. Volt olyan?
Persze, de hát a szakmai gyakorlatunk alapján meg tudjuk beszélni az ügyféllel, hogy látjuk, vagy tudjuk, hogy régi a folt. Kis mini szerződést kötünk, hogy itt most bizony nem fog tudni kijönni ez
voltak
a folt.
Voltak emlékezetes munkáik?
A legemlékezetesebb a Bajor Gizi Múzeum, amit a Gobbi Hilda csinált. Ugye a művésznő nagyon sokat bejárt hozzánk, egyszer csak leült itt a fotelba, cigarettázott, csak mondta, hogy tudja, hogy mi nagyon tapasztalt régi tisztítók vagyunk, és hogy nagyon szeretné ezeket a Bajor Gizinek a szép jelmezeit kitisztítani. Akkor ezt ugye elvállaltuk, és nekünk ez egy nagy munkánk volt, és felelősség. Sok helyre dolgozunk. A Nemzeti Múzeum, Petőfi Múzeum, Színháznak, Operettvilágnak.
A királyi függönyei, a brokádi függönyök, Ibolya színű, ami a Sziszi kedvence.
Terrorházába hoztak egy Sztálin fejempali képen, viszont a restaurátor hölgy az megkezelte vízzel, és ilyen foltos lett, és akkor ide hozták, ugye, hogy hát hozzuk rendbe, és helyre hoztuk, és mai napig ki van állítva.
Olyan?
Igen, hogy
is magyar ruhák.
vannak műgyűjtők, akik ugye direkt ezeket gyűjtik, és gyönyörű darabokat kapunk, aranysújtásos gombokkal minden is.
Változott-e valami a technológiában?
Először is ugye a gépi tisztítás régen benzines tisztítás volt. Nagyon-nagyon ele volt rendszerű, faszerkezetű tisztítógép volt, és benzin nem működött. Robbanás veszélyes volt, csak külső területen lehetett használni. Miután bejött Magyarországra, és a perkoletilénes tisztítás, ez egy kortartalmú vegyszer, ami nem robbanás veszélyes, ezért lehet így a lakott területen belül is dolgozni vele. És hát a kezelőanyagok, hatékonyabb vegyszeres kezelést tudunk alkalmazni, de hát vigyázni kell.
Van olyan fázisa a tisztításnak, ami az egészségre káros?
Teljesen zárt rendszerű géppel dolgozunk, ez is, aminek van egy legújabb konstrukció, azért ezt mindig próbáltuk a legújabb technológiát megvásárolni. Azért az se semmi egy ilyen gépet kivenni, betenni, helyére rakni, újjajai.
A légtérben van egy kis veszter is, minimális van, de sokat kell kirándulni, levegőre menni, tengerre, hogy ezt kilevegőzzük, meg azért nem beszélten ez a szakma.
Ha ilyen hosszú ideig fennmaradt ez a cég, az állandóságot képviseli valamilyen módon.
Az állandóság mi voltunk, a család, az édesanyám, az ikertestvérem, mi mellette mi családot alapítottunk, otthont kellett teremteni. Nem lehet úgy, hogy na most egy, csak egy picit, meg majd kirohanom, meg bejövök, meg nem adható ki a kezünkből. Mi vagyunk a stabilitás, úgymond. És akkor a vendégekkel a kapcsolattartás, hogy tényleg már évtizedek óta visszajáró vendégek, nagymamám idejéből most már az unoka jön, tehát azért ez az állandóságot keresik az emberek. Csak azt keresik, hogy beszélgetni tudjanak egy
kicsit. Én úgy érzem, hogy önök többet nyújtanak pusztán, mint tisztítás.
Nem csak egy ruhát hoznak be, hanem tudjuk már a család sorsát egy kicsit.
Jó kis speciális helyzet, hogy ikrek vagyunk. Egymást kisegítve, együtt húzva,
édesanyámmal
beszélünk, vagy van valamit megoldani ő. Nála már generációs különbségek vannak.
Ő is hol hagyta abba?
Nem hagyta abba, hanem van egy kis felvevőnk, ahol ő is még tevékenykedik. Ő is kézigvéri üzletasszony. Mert hát a családiasság és az, hogy nem adjuk ki a kezünkből.
Ebben rejlik szerintem a titkok, meg még valamiben, amit olyan szerényen elhallgatnak a minőségben.
Legtöbb helyen csak ilyen diszkontisztítás létezik, ugye bedobják a képbe, át egy közbábon vagy valamin, és
nem vagyunk este, többszörösen megcsinálják, és így érünk el 100%-os, úgy kell mondanom, eredményt, hogy akkor azt mondják, jaj, hát ez olyan szép, hogy úgy korábban nem volt ilyen.
Meg a legnehezebb szakasza ennek a munkának?
Mindegyik nehéz. Mert hogy nagy...
Vasalás,
igen. Kézi vasalás alkalmazom, nem, mi nem, még semmi frissgépet nem, mert az nem szépen. De jó nyomja a ruhákat, itt minden kézzel történik, már az az én.
Tudják, hogy azért ez egy kézműves.
Ki kell dolgozni?
Azért szép nálunk.
De a kézművességnek viszont keretje van. A Tihi család új generációját is megkérdezem.
Francesco del Prete vagyok, és apám olasz származású.
Mit figyel meg? Milyen a jelene ennek a vállalkozásnak pillanatnyilag, és lesz-e még jövő?
Mindenféleképpen lesz jövője, mert én most így az elején szeretném leszögezni, hogy én soha nem hagynám, hogy ez a vállalkozás felvelészen. Többnyire azért is, mert annyira nagy múltja van, és annyi olyan vendégünk van, aki tényleg nem csak engem látott felnőni, de még az édesanyámat is, meg a nagynénimet is. Sokan azért járnak például ide, mert szeretik a mi vendégszeretetünket, mindig megkínáljuk őket valamivel, megkérdezzük, hogy vannak, és akkor ezáltal nem csak egy szolgáltatással, hanem egy ilyen baráti kis körré vált az egész. 20 évesen úgy döntöttem, hogy elmegyek Amerikába angolt tanulni. Nagyon fontos nyelvet tanulni, és legfőképpen tovább tanulni, mert a mai világban diploma nélkül, azaz a papír nélkül nehéz továbbfejlődni. De visszajöttem újabb célokkal, és tovább folytattam az egyetemet.
Milyen szakon?
Nemzetközi üzleti főiskolába járok, angol nyelven tanulok, menedzsmentet. Szerintem ez a vállalkozás nagyon fontos, hogy hogyan tudja az ember kezelni, mert ugye mi nagyon jól ismerjük a szakmát, de szerintem egy picit lehet kilomítani az adminisztrációs részén. És én úgy érzem, hogy majd eljön az ideje, akkor ebben nagyon jól lehet frissíteni.
Milyenek a mai fiatalok járnak tisztítóval?
járnak, vannak olyanok például, akik egyszerűen szeretnek frissen érkezni mondjuk az iskolába, vagy szépen mutatni, és hogy tudom, hogy a ruha nem teszi az embert, de én szerintem azért, ha valaki megjelenik egy szépen tisztított öltönybe, vagy egy fehér nyínbe, és az olyan fehér, amilyennek kell lenni, az már más mutat kifelé az emberek számára.
Minőségi ruhadarabokat megéri tisztítani.
És mindenféleképpen azt ajánlom, hogyha már az ember megvásárol valami olyasmi értéket, és tudja, hogy milyen háttér van mögötte, akkor már úgy is kezelje a dolgokat.
Hol lehet megtanulni ezt a szakmát?
Én beleszülettem, és én bármikor jöttem a tisztítóba, akár 10 éves koromban, 14 éves koromban, vagy mostanában, mindig figyeltem mindent, hogy működik. Meg valamiért én a címkéjét mindig néztem a ruháknak. Hogy milyen anyagból van, hogy ez az emberben belemzőjük, hogyha így nevelkedik. Nekem az okoz a legnagyobb örömet, mikor egy vendég megérkezik, és teljesen kétségbe esetem, mi történt, olyan rossz volt a ruha, így meg úgy, és akkor leveszem a forgórendszerről, oda teszem és mondom, tessék megtekinteni, hogy milyen lett, én nem tudom megnézni, és akkor tátott szája marad, hogy úristen, ez jobb, mint új korában.
A tanultakat próbálja itt kamatoztatni, vagy még más terve is van?
Több felé szeretnék orientálódni.
Ezek szerint a jövő az már az ön kezében van.
Meglátjuk, igazából 4 unoka van, én csak a magam nevén beszélek, és tényleg újra meg szeretném azt erősíteni, hogy én személy szerint soha nem hagynám, hogy ez a vállalkozás elvészen, mert nagy kármérben ér.
Akárhogy tanulnám, de ez a szakma, ez nem vészel, és ez tényleg ez egy célbe vezetett üzlet, hogy érdemes tovább ülni. A nagymama tiszteletére is.
Műsorunk ezzel a végéhez is ért. Reméljük nem találták érdektelennek. Ha lemaradtak volna, akkor még 2 hétig a civilradio.hu honlapon az archívumban elérhető lesz. Mához 2 hétre ugyanekkor hallható majd az ismétlő adásunk is. És az idősbarát újbuda.hu honlapon bármikor előkereshetik. Mai adásunk munkatársai voltak. Ámen Zsóka, Kéri Juli, Meskó Bánk, Torda Judit, Magyar Ádám, állandó technikai szaktanácsadónk. Nevükben is köszönöm a figyelmüket, és elköszön a mai szerkesztő Somogyi Ágnes. Következő adásunk december 15-én lesz, addig is a viszont hallásra.